Kedves gyülekezet, drága testvéreim, kedves gyerekek, látom, hogy felkészültetek, hogy elfoglaljátok magatokat mindennel. Azért remélem, hogy a sok elfoglaltság között néha tudtok figyelni arra is, amit szeretnék mondani. Mit gondoltok, mi a legfontosabb az ember életében? Mi a legfontosabb? Mit mond a Biblia? Mi a legfontosabb? Hallottatok a szeretetről? És sikerül nektek szeretni egymást? Mindig. Nem mindig. Na hát erről a legfontosabb dologról szeretnék ma beszélni. Ahogyan mi figyelünk a világ dolgaira, én úgy gondolom, hogy ezer és ezer olyan benyomást szerezhetünk, amelyik azt mondja a számunkra, hogy közel van Jézus eljövetele. Az élet bármilyen területét vizsgáljuk. Ha látjuk azt a kaotikus állapotot, ami a társadalomban kibontakozik, ha látjuk azokat a jeleket, amikről Jézus előre beszélt, és az ő eljövetelét meg fogják ezek előzni, akkor azt látjuk, hogy mire várunk még. Nem elég hangos a természet, a körülmények nem elég hangosan figyelmeztetnek bennünket arra, hogy Jézus eljövetele közel van. És ha valaha is megéreztük azt, amit Isten szeretne bennünk felébreszteni, akkor föl kell tennünk azt a kérdést, mi ma a legfontosabb dolog a számunkra. Mi a legfontosabb dolog? Az evangéliumban legalább három olyan esettel találkozunk, de áttételesen sokkal több ilyen helyzetet is felismerhetünk a Bibliában, amikor emberek az őket foglalkoztató legfontosabb kérdéssel fordultak az Úr Jézushoz. Mondjad, kedves! Taníts minket imádkozni, rendkívül fontos, valóban. De én most nem ezt szeretném kihangsúlyozni. Legalább három olyan esetet látunk, aki a szíve legfontosabb kérdését tette föl Jézusnak, és vagy elment megszomorodva, vagy vitát provokált, vagy valami különleges dologgal a szívében csalódottság volt. Lapozzuk fel Lukács evangéliumának a 10. fejezetét, és olvassuk el a 25. verstől a 28. versig az ígéket. Lukács evangélium a 10. fejezet 25. versétől így olvassuk. És íme egy törvénytudó felkel kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak: a törvényben mi van megírva, mint olvasod? Az pedig felelvén mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak: jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz. Nem különös, hogy egy ilyen ősi íge is vita tárgyát képezheti. Mózes könyvében ott találjuk Izrael számára összegezve a 10 parancsolatot, mivel tartozunk Istennek, és mivel tartozunk egymásnak. Ez a törvénytudó igen jól tudta, igaz? Igen jól tudta. Vágyott is erre, hogy az örök életet vehesse, de ott volt a korának izgatott gondolkodása. Talán lehet valami más is. Lehet valami más. Lehet, hogy valami még hiányzik. Lehet, hogy valami már nem fontos. Mintha a mikorunkban lennénk, nem? Minden megkérdőjeleződik. Minden megkérdőjeleződik. Ha szeretnem kell, akkor legalább válogathassam meg, nem? Hadd döntsem el én, hogy ki az én felebarátom. Hadd döntsem el én, hogy Isten milyen mélységig tart igényt az én szeretetemre. És amikor elmondja ez az ember, Jézus azt mondja, ez tökéletes. Ha ezt teszed, élni fogsz. Ha ezt teszed, egy nap majd veszed az örök életet. Az én számomra az a nagy kérdés, hogy azt, amit ez a törvénytudó felsorolt, képesek vagyunk megtenni? Képesek vagyunk? Lehet, hogy egészen furcsa dolgot fogok mondani. Akkor tudjuk megtenni, amiről ez a törvénytudó beszélt, ha rádöbbenünk, hogy nem tudjuk megtenni. Akkor tudjuk megtenni, ha rádöbbenünk, hogy a saját erőnkből ezt sohasem fogjuk megtenni. Mit mond ez a felsorolás? Ugye Mózes 5. könyvének a 6. fejezetéből vannak ezek a gondolatok. Szeresd az Urat. Képesek vagyunk erre? Az önző ember, aki olyan mélyen el van ásva az önszeretetben, az öndicsőítésben, képes megtenni ezt? Szeresd az Urat. Hogyan képes az ember szeretni Istent? Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási kérdés. Amikor ez a jelszó, hogy valósítsd meg önmagadat, amikor ez a jelszó, hogy igen, az emberi élet arra való, hogy megvalósítsd önmagadat, hogy hozzájuss mindenhez, amit csak szeretnél, mert megérdemled, hogyan akarnak megvetetni velünk dolgokat? Hidd el, hogy megérdemled. Spórolj, áldozz rá, vedd meg magadnak, valósítsd meg önmagadat. És ebben a közegben szeretni Istent úgy, ahogyan ő elvárja tőlünk, lehetetlennek tűnik, nem? Ha a Bibliát fellapozzuk és megvizsgáljuk Izrael életét, hogyan sikerült nekik ezt az ősi igazságot megvalósítani, akkor azt kell mondanunk, hogy kudarcot vallottak. A Hóseás könyvéhez lapozunk, Hóseás könyve 6. fejezetéhez, azt látjuk, hogy Isten panaszkodik Efraimra és Júdára. A 6. fejezet 4. versétől így olvassuk. Mit cselekedjen veled, Efraim, mit cselekedjen veled, Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Azért vertem meg a proféták által, és megölöm őket az én számnak beszédivel. Bizony a te ítéleteid olyanok, mint a kellő nap. Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatot. De ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget, ott cselekedtek hűtlenül ellenem. Mit mond a Szentírás Júdára és Efraimra? Olyan a szeretetetek, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Alig süt ki a nap, ha reggel kimész a kertbe, és hát párás, és harmatos, csak egy kicsit kell várni, és már nyoma sincs a harmatnak, nem? És azt mondja, ilyen az emberi szeretet. Ilyen volt Júda és Efraimnak a szeretete. Hiába áldotta meg Isten őket, nem viszonozták azt. Hiába küldött a proféták által üzenetet, üzenet után nem sok eredmény volt az életükben. És azt mondja Isten, én szeretetet kívánok. És ez sokkal nehezebb elvárása Istennek, mint az áldozat, nem? Milyen könnyen letudta Izrael az áldozati rendszert, nem? Olyan sok-sok áldozatot vittek, hogy Isten már azt mondta, hogy én nem gyönyörködöm, elfárasztotok engemet a ti áldozatotokkal. Én szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Az Isten ismeretét inkább, mint égő áldozatot. Amikor az Úr Jézus az ő népét az Atya elé viszi, János Evangélium a 17. fejezetében, akkor mit mond az örök élet feltételeként? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, az Úr Jézus Krisztust, ami üdvösségünk legfontosabb területe, hogy az üdvösséget elnyerjük az Isten ismeretén keresztül vezet bennünket, Isten a mi üdvösségünkhez. Ismerd meg Istent, ismerd meg azt, aki által van egyedül üdvösség az ember számára. És azt mondja, de ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget, hűtlenül cselekedtek. Nagyon különös az, ahogyan megközelíthetjük azt, ami Édenben történt. Pálhegyi Feri bácsitól hallottam egy történetet, aki azt mondta, hogy Édenben rendben volt mindaddig, míg meg nem jelent az első humanista filozófus kígyóbőrben. Nem? Minden rendben volt. Amikor Sátán azt mondta, nem kell az Istent imádni, légy önmagad Istene, imád önmagadat, valósíts meg önmagadat. Mi jót hozott az emberiség számára ez? Ez a filozófia. Az önzés filozófiájában csak fájdalom, szenvedés és gyötrelem és halál van. És milyen különös, ahogyan a 7. fejezetben, a 10. versben olvassuk, Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, és mégsem térnek vissza az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és nem keresik őt mind ennek dacára sem. A büszkeség az a legnagyobb akadály. Az önfelmagasztalás a legnagyobb akadálya annak, hogy az Istenhez térjünk igazán, hogy megismerjük őt és akit elküldött, az Úr Jézus Krisztust. Amikor önmagunkkal el vagyunk ragadtatva, mind ez egy ködöt képez, és nem tudjuk Istent olyannak látni, amilyen ő a valóságban. Remélem ismeritek ezt a könyvet szemelvények Ellen White írásaiból. Az első kötetben a 299. oldalon a következőket olvassuk. Az első lépés az üdvösséghez, hogy válaszolunk Krisztus vonzó szeretetére. Isten üzenetet üzenet után küld az embernek, amely által bűnbánatra készteti, hogy megbocsáthasson neki, és bocsánatot írhasson neve mellé. Ne bánjuk-e meg bűneinket, ne figyelmezzünk-e az Úr kérlelésére? Figyelmen kívül hagyhatjuk-e kegyelmének ajándékait, és visszautasíthatjuk-e szeretetét? Ha így lenne, akkor az ember elvágná magától a közvetítő, elvágná magát attól a közvetítőtől, aki által örök életet nyerhet, mert egyedül Isten bocsáthat meg a bűnbánó bűnösnek. Szeretetének bemutatása és lelkének késztetése által bűnbánatra kérleli az embert. A bűnbánat Isten ajándéka. Isten először bűnbánatra készteti azt, akinek megbocsát. Ha az ember válaszul Krisztus hívására és kegyelmébe helyezi életét, akkor lépésről lépésre fogja vezetni, míg nem teljesen megismeri őt, és ez az örök élet. A proféta felteszi ezt a kérdést. Elutasíthatjuk mindezt. Az első lépés az üdvösséghez, hogy mi válaszolunk Krisztus vonzó szeretetére, hogy válaszolunk az ő bűnbánatra hívó kegyelmére. Ha ezt elutasítjuk, akkor elvágjuk magunktól azt a közvetítőt, aki által van megoldás az életünkre. Én nem tudom, hogy az itt lévő gyerekek tudtak egy kicsit figyelni. Az itt lévő gyerekeket könnyű nevelni. Csupa jóság van bennük, igaz? Csupa kedvesség, kellem, igaz? És soha nem kell őket megdorgálni. Szülők, így van?
Persze.
Majdnem így van. Hát amikor én neveltem a gyerekeimet, hát én néha meg kellett őket dorgálnom. De amikor erre kellett vetemednem, akkor ez nekem jobban fájt, mint nekik. Jobban fájt. És néhány perc után olyan rosszul éreztem magamat. Mert megszakadt az a szeretett közösség, ami mindennél többet jelentett nekem. És néhány perc után én mentem oda hozzájuk, és mondtam, hogy hát már eltelt 4-5 perc, hát nem gondolod, hogy valamit mondani kellene? És tudjátok, hogy értek véget az ilyen alkalmak? Hogy együtt sírtunk, és megöleltük egymást. És alig vártam, hogy a békesség helyre álljon. Ha mi nyomorult emberek, önző emberek, így érzünk a gyermekeinkkel, szeretnénk mielőbb a kapcsolatot helyreállítani, mennyivel inkább így érez a mi atyánk. A legnagyobb áldozatot hozta meg, hogy megbocsáthasson nekünk. Hogy ne kelljen sokat várni, hogy ne álljon fenn sokáig a megromlott kapcsolat ember és Isten között. A legdrágább ajándékot adta nekünk, hogy Isten megbocsáthasson. És mennyit várunk, mennyit? Hát azért vagyunk mi valakik, nem? Vagyunk mi valakik. A büszkeség ott áll Isten és ember között, hogy az ember visszatérjen az atyai szeretethez. Milyen különös az, ahogyan a profétaság lelke mondja. Krisztus magára vállalta a mi bűneinket, hogy közel férkőzzön hozzánk, hogy a megbocsátás drága ajándékával ajándékozzon meg bennünket, hogy megbocsájtott emberként szeretni tudjuk Istent. Ha bűneink nincsenek elrendezve, nem tudjuk szeretni Istent. Hogy szeresd Istent, a megbocsájtásra van szükséged. És amikor a megbocsájtás megtörténik, amikor a dolgok elrendeződnek, akkor felületessé válik a szeretet, vagy elmélyül. Mi a tapasztalatotok, testvérek? Az egymás iránti szeretetünk is hogyan mélyül el? Megbocsátás által. Isten iránti szeretetünk is így mélyül el, ha Isten megbocsátó kegyelmét érezzük. Mert a mi szeretetünk nagyon felületes, nagyon felületes. És akkor hozzáteszi az írás azt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből. Lehetséges ez? Lehetséges ez? Amikor Jeremiás találkozik ezzel a gondolattal, ezzel az isteni elvárással, és megvizsgálja a saját szívét, milyen következtetésre jut. Családabb a szív mindennél, és még gonosz is. Kicsoda ismerheti? Hát kicsoda ismerheti az ember szívét igazán? Isten az, azt mondja Jeremiás. Isten az. Ha ilyen a szívünk, ahol hogy tudjuk szeretni Istent tökéletesen? Tudjuk szeretni akkor Istent? Nem tudjuk. Sokkal jobb, ha beismerjük. sokkal jobb, ha beismerjük, hogy egy olyan kapcsolatra van szükségünk önmagunkon kívül, aki megváltoztathatja ezt a helyzetet az életünkben. Megváltoztathatja a szívünket. Létezik ilyen erő? Létezik ilyen szeretet, amelyik a helyünkre lép, az önzés helyére lép, és Istennel rendezi a mi kapcsolatunkat? Én hálát adok Ezékiel könyvéért. Különösen a 36. fejezetért, nem? Milyen csodálatos, ahogyan mondja Ezékiel könyvének a 36. fejezetében az Úr. A 25. verstől így olvassuk. Én sokszor elolvastam, és sokszor adott vigasztalást nekem ez a gondolatsor úrvacsora előtt. Azt mondja itt, én hintekre átok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól, és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Mit mond Isten? Ha rádöbbentél arra, hogy csalárd a szív, és másra válsz, új szívre válsz, akkor én itt állok, és megteszem helyetted azt, amire te képtelen vagy. Én adok néktek tiszta szívet. Adok néktek új szívet, új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. Az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem én, hogy az én parancsolataimban járjatok. Amire önmagadtól képtelen vagy, Isten megteszi érted, ha engeded. És ez az, ami eldönti az embereknek a sorsát. Vannak, akik engedik, és vannak, akik nem engedik. Vannak, akik úgy gondolják, hogy képesek ők maguk megtenni. És rájönnek, és rádöbbennek, hogy nem képesek. Nem képesek. Ezért vétkezünk. Ezért vannak fájdalmas tapasztalataink, mert nem vagyunk képesek. De Isten képes. Ő meg tudja tenni, ha megengedjük. Milyen különös Isten és az ember viszonya, nem? Isten gondoskodott mindenről. Istenen nem múlik semmi az ember üdvösségét illetően. De az ember mondhatja azt, hogy nem kérem. Nem kérem. Nem tudom, hogy szoktatok-e ajándékokat venni egymásnak. Remélem, hogy igen, nem? Hogy van ez az életetekben? Az olyan kedves dolog, nem? Ajándékozni. És ha viszel egy ajándékot, és akit megajándékozol, az elkezdi fitymálni. Egyszer valaki elmondta nekem, aki mindig kudarcot vallott, amikor a feleségének ajándékot vitt, és előre úgy kezdte az ajándék átadását, hogy anyukám, itt a blokk, nyugodtan visszacserélheted. Még nem tudta, hogy mit fog neki adni, de tudta, hogy ez lesz majd a reakciója. Itt van a blokk, nyugodtan visszacserélheted. Hát, nem annyira kedves dolog, nem? Ha mi is így vagyunk az Isten ajándékával. Hát majd azért eldöntjük, hogy tetszik nekünk, vagy nem, amit Isten akar adni. Miért fognak elkárhozni emberek? Mert vétkeztek? Mert bűnösek? Ki az, aki nem bűnös? Ki az, aki nem vétkezett? Nincs olyan ember. Nincs olyan ember. Egy olyan kiválóság, mint Pál apostol, akinek az élete megváltozása által szinte a világ kifordult a sarkából, nem? Megtérése után minden erejét latba vetette, hogy az evangéliumot eljuttassa az emberekhez. Mint egy igazi, szilárd, magabízó ember, vagy aki odaállt a sor elejére, nem? És azzal ment az emberekhez, a saját nemzetéhez és a pogányokhoz, hogy igaz beszéde ez, és teljes elfogadásra méltó, Jézus Krisztus azért jött, hogy a bűnösöket megváltsa. Talán még engem is. Ezt mondta Pál. Akik közül első vagyok én, mert az életemben sok gonoszság volt, sok bűn terhel engem. De Jézus azért jött, hogy megszabadítsa. Azért jött, hogy az életét feláldozza, hogy más ember lehessek. És én boldogan ragadtam meg. Azt mondja, mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, most is. Sok szenvedés, halálos fenyegetés ellenére a legdrágábbnak találom azt, ami Krisztusban elnyerhető. Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből. Lehet fokozni még ezt? Képesek vagyunk mi emberek, pedig szeretjük Istent, nem? Az Úr Jézus tanítványokhoz való viszonyában az én számomra az egyik legkedvesebb pillanat, ha Jézus jelleme fölött elmélkedem. Amikor felvitte a három tanítványt Getsemáné kertjében, hogy imádkozzanak vele. És Jézus elment tovább, miután megkérte őket, hogy imádkozzatok vele. És Jézus visszamegy, és a három tanítvány, a három kiváló ember csendben alszik. Csendben alszik. És Jézusnak mennyire rosszul esett, amikor Péter, a mindenre kész Péter nem tudott fennmaradni, hogy imádkozzon. A szerető János, akinek olyan fontos volt Krisztus közelsége, alszik. És Jakab, aki az életét először fogja odaadni az ő megváltójáért, alszik. És másodszor ugyanígy, és harmadszor ugyanúgy. És milyen különös, amit Márk evangélium a 14. fejezetének a 38. versében olvasunk. Jézus azt mondja, amikor rájuk néz. A lélek kész, de a test erőtelen. Csak Péter, Jakab és János volt ilyen helyzetben, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. Nem tudom, hogy átrezdül a szívünkön Krisztusnak ez az együttérzése. A lélek kész, de a test erőtelen. Ha megtapasztaljuk mi is, akkor mit tehetünk? Mit tehetünk? Tudjátok, mi a csodálatos a Szentírásban? Hogy nem csak a tényeket állapítja meg a Biblia, hanem a megoldásról is beszél, igaz? A 186. oldalán ennek a könyvnek a következőket olvassuk. A 186. oldalán. Azt mondja, és ha a lélek kész, de a test erőtelen, ha nem tudod Isten teljes lelkedből és minden erődből szeretni, akkor kérj segítséget. Azt mondja Ellen White, Isten hatalmas erejű angyalai várakoznak arra, hogy segítségül hívjuk őket. nehogy hitünk összetörjön az áldás csatában. Megújult erőre van szükségünk, legyünk éberek. A közömbösség és a tunyaság személyes hitünk és a menny elvesztését eredményezhet. Mit mond Ellen White? Isten hatalmas erejű angyalai várnak arra, hogy segítségünkre legyenek. Amikor a lélek kész, de a test erőtelen, akkor Isten angyalai várakoznak arra, hogy segítsenek minket, hogy megerősítsenek, erőssé tegyenek bennünket. A menny angyalai csodálkoznak azon, hogy mi kevéssé vesszük igénybe az Isten által rendelt eszközöket és lehetőségeket. Lehet, hogy ti nem, kedveseim, lehet, hogy ez rátok nem vonatkozik, de én gyakran rajta kapom magamat, hogy Isten segíteni akart, és nem vettem igénybe. Milyen igaz az, amit mond a Szentírás? Isten igaznak teremtette, de az emberek kerestek sok kigondolást. De mennyit? De mennyit? Mennyi magyarázkodást? És Pál apostol szinte rimánkodva fordul a római levélen keresztül mindegyikünkhöz. Változzatok el a ti elmétek megújulása által, és vizsgáljátok meg minden nap, minden alkalommal, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Hát néha futkos a hidege a hátamon, amikor találkozom ilyen fenkölt kijelentésekkel, hogy az elvek fontosak, de a gondolat, be tudja valaki fejezni a mondatot, de a gondolat szabad. Ti ezt olvassátok a Bibliában? Fogjul ejtve minden gondolatot Krisztus Jézusban. És a Filippi levélhez lapozunk, a 4. fejezetben azt látjuk, hogy Pál egészen részletesen beszél a Filippi levél 4. fejezet, 7. és 8. verseiben. Azt mondja: az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ezekről. Hová vezetett a kereszténység körében ez a gondolat? Hogy az elvek azért kicsit fontosak, de a gondolat szabad. Egy Isten van, ugye? Egy Biblia van. És hányféle keresztény felekezet? Vannak statisztikák, amelyek azt mondják, 44 ezer keresztény felekezet. Egy Biblia. Mert a gondolat szabad. És azt oda tereli Sátán, ahová éppen akarja azt a szabad gondolatot. Mit tett a társadalommal, a családokkal, az emberekkel, a gyerekekkel ehhez a felfogás, hogy a gondolat szabad? Rettenetes az az állapot, amiben ma élünk, nem? Az a környezet, ahová nap mint nap a gyerekeink, unokáink elmennek. A legnagyobb kárt okozza ez. És a gyülekezetünkben is. A szabad gondolkodás pusztít és szétszakít és elszakít és eltaszít a szabad gondolkodás. Hát a Bibliában azt látjuk, hogy Isten gondoskodik arról, hogy őt tudjuk szeretni. De mi van a fele baráttal, kedvesek? Mi van a fele baráttal? volt idő, amikor nagyon gyakran hallottam ezt a szólásmondást. Hogy ó, ő nem testvér, ő csak fele barát. Mert a fele ellenség, csak a fele barát. Hát, nagyon különös, hogy az angolban szomszéd szerepel, ugye, hogy szeresd a szomszédodat, mint magadat. De vajon képes-e rá az ember? Képes-e rá? Ma az emberiség egy óriási válságon megy át. Mert az ember meghasonlott önmagával. Elveszítette az önazonosság tudatot. Gondoltatok valaha 20-30 évvel ezelőtt, hogy ez a magyar mondás, hogy ha zavarban vagy, akkor azt se tudod, hogy fiú vagy-e vagy lány, hogy ez az életben tényként fog majd szerepelni. Nem tudják a szüleid, nem tudod magad eldönteni, hogy fiú vagy lány vagy. És hogy oldja meg a mai társadalom? Kitaláltak egy harmadik nemet. Fiú és lány, és egy köztes. És sok szülő azt mondja, és én úgy gondoltam, hogy a veszett nyugaton van csak ilyen, de a kislányom mondja, hogy szülők hozzák a kisbabájukat, hogy kezelje őket, és javítsa a mozgásukat, és az anyák azt mondják, hát én nem akarom fiúsan nevelni, meg lányosan, meg nem tudom hogy, majd ha felnő, eldönti, hogy hogyan akar élni. Magyarországon. Úridán elhangzik egy ilyen mondat. Hát hol vagyunk? Ha az ember önmagát nem tudja szeretni, akkor tudja szeretni a fele barátját? Hogy várható el akkor? Hát úgy, ahogyan szereti önmagát. Ma olyan szakmák születtek, és olyan szakmák termelnek sok-sok pénzt, amelyek abból táplálkoznak, hogy az emberek nem tudják szeretni önmagukat. Plasztikai sebészek, császárok, ahogy szokták mondani. Hihetetlen bevételekre tesznek szert. Nem csak a nők miatt, a férfiak miatt is. Még mikor járattam újságot, mert lehetett még olvasni az újságokat, akkor a hátlapján mindig volt egy ilyen vicces hát szakasz. És írják ezt a kérdést, teszik fel, hollywoodi kocsmákban miért nem verekszenek a férfiak? Miért nem? Mert mindegyiknek az arca valahol át van szabva, és nem akarják, hogy egy másik férfi visszaszabja őket, ugye? Nem verekszenek a kocsmában. Mert egyik sem elégedett önmagával, amilyennek született, amilyen az ábrázata. És ez nem csak a nőkre vonatkozik. Nem szeretik a homlokukat, ezért mit csinálnak? Botokszal, hát ki egyenesítik, mert a ránc, hát az szörnyű dolog, nem? Nem szeretik a szemüket, kifestik, mint az egyiptomi nők, teleaggatják a kezüket, a nyakukat, a lábukat, ékszerekkel, mint a görög nők, és lehetne sorolni, hogy mi minden fejezi ki az elégedetlenségüket önmagukkal szemben. Ha önmagát nem tudja az ember szeretni, akkor hogy tudja a fele barátját? Hogy tudja? Felbomlott egy emberi képesség. Eltűnőben van. Az elköteleződésnek a képessége. Az ember nem tudja elfogadni magát olyannak, amilyen. Ezért nem tudja elfogadni a másikat sem. A pszichológusok megállapították a párterapeuták, miért van annyi válás. Mert jó néhány évtizede úgy nőnek fel a gyerekek, a fiatalok, hogy hogy nem ismerik az elköteleződésnek a képességét. Én megszeretek valakit is, amellett elkötelezem magamat egy életre. Amikor kiürül lélekben valaki, akkor azt mondja, tovább megyek. Még tovább megyek. Még tovább megyek. Ez rettenetes, nem? Rettenetes. Ma olyan világban élünk, kedveseim, amikor ez az íge, ez az ősi íge, a tíz parancsolatnak ez az aranyfoglalata rendkívüli jelentőséggel bír. Szeresd az Urat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. A nagy kérdés csak az, a 21. században, amit olyan fellengzősen emlegetnek, meg 21. század, mintha ez olyan csoda lenne, nem? Mennyivel más az élet a 21. században, mint Édenkertjében volt? Mennyivel? Az első házaspár között feszültség volt, nem? A férfi azt mondta, hát az asszony, akit mellém adtál. Az asszony azt mondta, hát a kígyó, akit te teremtettél. Feszültség volt a gyerekeik között. Kain nagyon ütötte Ábelt. Aztán látniuk kellett a több nejűségnek az elterjedését. Ha nem ugyanezek a problémák vannak, nem ezek a dolgok terhelik az emberi életet ma is, mert ezt a bűn hozta is, amik a bűn lesz a földön, ezekkel a gondokkal fogunk küzdködni. Ezzel a teherrel küzd meg az ember. Azért van megváltunk, hogy valaki ezeket a terheket levegye. Elvegye. Hogy a mi bűnös lényünket megváltoztassa. És amire nem vagyunk képesek, azt Isten megtegye értünk. A kérdés csak az, akarjuk ezt? Ezen múlik, hogy vehetjük-e az üdvösséget, vagy nem. Ezen múlik. Megengedem Istennek, hogy az én életembe belenyúljon, kész vagyok az én elmémbe beengedni mind azt, amit a Szentírás tanít. Kitárom a szívemet, hogy Isten lelke elvégezze azt a munkát, ami mássá teszi az életemet. Vagy azt mondom, hogy nekem jó így. Nekem jó így. De Istennek nem jó. Isten szent, igaz, és jó, és csak megszentelt életű, hitáltal megigazult, és jóvá tett emberek élvezik az ő közelségét. Ha elolvassuk azt, amit leír Ellen White a Jézushoz vezető út című könyvben, ha Isten netán tán beengedni azokat, akik elutasítják a megtérést az új földre, nem éreznék ott jól magukat. A halál kívánatosabb lenne számukra, mint az élet. Ha nem engedjük meg, hogy Isten átformáljon minket, hogy amire nem vagyunk képesek, azt megtegye velünk, hogy szeretni tudjuk Istent, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkkel, és ami teljes elménkkel, és el tudjuk viselni egymást, ahogyan önmagunkat el tudjuk viselni. Hogy egyé kovácsolja Isten a mi szívünket egymással. Ha eltoljuk az Isten kezét, amikor mindezt el akarja végezni bennünk, akkor, kedveseim, elvesztünk. Akkor elvesztünk. De nem veszedelemre hívott minket az Isten, hanem üdvösségre, igaz? Igaz? Egy óra után még képesek vagytok követni, amit mondok? Erre hívott Isten bennünket. Kövessük őt. És ha követjük őt, akkor ott leszünk, ahol ő van. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.